Őszinte szeretettel köszöntelek én is titeket, áldás, békesség. Gyertek, fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét. Úgy, amint nevezett témánkban, tudnélik a törvény és az evangélium kapcsolatában, szólít bennünket Pál apostol Galatákhoz írott levelének harmadik részében, a következő versekben. Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt, mert mindannyian Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Nem csekély cinizmus rejlik abban a gondolatban, amit talán sokan komolyan is vesznek, mely szerint Jézus eljött a földre, meghirdette Isten országát, és jött helyette az egyház. Meghirdette Isten országát, melyben szeretet, megértés, testvériesség legyen az Úr, és jött helyette az egyház. Az egyház, amelyben szinte rögtön az első pillanatokban már ott volt a versengés, ott voltak viták, feszültségek, ott voltak pártok, aztán ahogy múltak az évszázadok, az egyház hatalom és gazdagság vágya, minthogyha igazolná, minthogyha megpecsételné ezt a mondatot, hogy Jézus eljött, meghirdette Isten országát, de jött helyette az egyház. Mai felolvasott igénk, ha figyeltétek, ha nem is igazolja ezt a cinikus gondolatot, de illusztrálja, hogy az első gyülekezetben sem volt már minden rendben. Bármilyen furcsa talán azok az emberek, akik még szemtől szembe találkoztak Jézussal, személyesen töltekeztek, látták a csodáit, növekedtek általa együtt. Most ezek az emberek sem tudtak minden probléma nélkül egymásra hangolódni. Flóra által felolvasott igéből, ha figyeltetek, egy alapvető nagy feszültség bontakozott ki. Olyan feszültség, amely végig kísérte az egyház történelmet szinte mind a mai napig. A kérdés röviden és tömören így hangzik, törvény vagy evangélium? Még pontosabban, Mózes törvényeinek szigorú megtartása vagy krisztusi szabadság? A 10 parancsolat és egyéb ószövetségi rendelések pontról pontra való megvalósítása, vagy valami új, valami más? Ez volt döntően a kérdés. Két nép és két kultúra találkozott. Az egyik a zsidókból lett keresztjének, a másik a pogányokból lett keresztjének. Mindenki hozta a maga kultúráját, több ezer évet hoztak magukkal az első gyülekezetbe. Az egyik oldal vallotta, hogy igaz hit csak akkor lesz, és igaz kegyesség csak akkor van, hogyha megtartják a mózesi törvényeket, a körülmetélést, a tisztálkodási rítusokat, csak így lehet igazán megélni a hitet. A másik csoport azt mondta, hogy mi közünk nekünk ehhez. Nem ismerjük Mózest, nem a Tórán, nem a prófétákon nőttünk fel hívőkké, miért tartanánk ezt meg? Az egyik oldal szigorúan ragaszkodik ahhoz, amit hoznak a múltból, amire már évszázadok tettek pecsétet. A másik ragaszkodik ahhoz, hogy új bort új tömlőkbe kell tölteni. Törvény vagy evangélium? És ezt a kérdést talán a leginkább így lehetne kiélezni, hogy hát melyik az igazi kegyesség, ha van ilyen? Hogyan és miként lehet igazán megélni a Krisztushoz való tartozást? Mert lehet éppen csak úgy, ahogy, meg lehet szigorúan, radikálisan, komolyan. Két tábor, törvény vagy evangélium. Mai alkalmunk első része ezt a nagy, izgalmas, dogmatikai kérdést tisztázza, nyilván csak dióhéjban, hogy merjünk és tudjunk tisztán látni ebben a kérdésben. Rendszerező, kicsit talán száraznak tűnő percek következnek, hogy merjük tisztán látni és tudni eme kettő kapcsolatát, hogy azután pedig sokkal személyesebben merem remélni, sokkal személyesebben a te és az én életemre nézve ezt a két fogalmat közelhozva, hogy mit is jelent hát nékem a törvény és az evangélium. Megpróbáltam dióhéjban összeszedni mindazt, amit érdemes tudni a törvényről. Arról a törvényről, melynek héber szó szerinti fordítása útmutatást, tanítást jelent, nyilván olyan útmutatást és tanítást elsőrenden, amit Isten ad az övéinek. Ennek legkitűnőbb és legtisztább formája a 10 parancsolat, amely 10 parancsolat nem egy száraz és pusztán tan és dogma a zsidó ember számára, hanem egy személyes kapcsolat a szabadító és a szövetséget kínáló Istennel. A szövetség törvény lényege, hogy legyetek előttem szentek, mert én Jáve szent vagyok. Aki megtartja a törvényt, az szent életű ember lesz, Istennek kedves. Az Ószövetségben, akik olvassák és merik átrágni magukat Mózes első 5 könyvén, amit az Ószövetség embere nem is nevezett így, hogy Mózes könyve, hanem ezzel a szóval jelölt, hogy Tóra, vagyis törvény, tanítás, azok látni fogják, hogy jól csoportosított formában megkülönböztet az Ószövetség erkölcsi törvényt, szertartási törvényt, valamint törvénykezési törvényeket. Olvassatok utána, érdemes legalább egyszer átrágni magunkat. Formailag beszélhetünk apodiktikus törvényekről, amelynek lényege, hogy nagyon direkt módon fejezi ki Isten az akaratát. Akik tanultak Hébert, szinte mindannyian, kivétel nélkül vagyunk itt ilyenek, azok emlékeznek rá a 10 parancsolatban, amikor mi így fordítjuk az ígét, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, imperatívusban, ott ez az apodiktikus formula kijelentő módban hangzik, vagyis nem lopsz, nem ölsz, nem kívánod, radikális komolyan vétele. A kazuisztikus törvények konkrét helyzetekhez, konkrét szituációkhoz kötik Isten akaratát. Ugyanakkor jól tudjuk, hogy a Mózes által hozott törvények az évszázadok alatt kiegészülnek több száz olyan törvénnyel, amely törvénybe hivatkozik a farizeusi kegyesség. Jól tudjuk, Jézusnak rengeteg vitája van a farizeusokkal, akik radikálisan komolyan veszik a törvényt. Miért? Azért, mert a farizeusi kegyesség hite szerint, ha lesz a Földön egy olyan pillanat, amikor minden zsidó ember megtartja a törvényt, és nem vét a törvény egyetlen pontja ellen sem, akkor jön el a Messiás. Ezért hát a farizeusi kegyesség radikálisan komolyan veti a törvényt. És tudjuk jól a hegyi beszédből, hogy Jézus pedig radikalizálja a törvény megtartását. Emlékszünk erre? Jézus többször kezdi a hegyi beszédben így gondolatait. Megmondatott a régieknek, de én azt mondom néktek. Megmondatott a régieknek, ne ölj, de én azt mondom néktek, ha valaki már gondolatban vétkezik atyafia ellen, és azt mondja, hogy bolond vagy ostoba, már méltó a gehennára. Azt mondja Jézus, megmondatott a régieknek, ne paráználkodj. De én azt mondom néktek, ha valaki gonosz kívánsággal tekint asszonyra, már paráználkodott. Vagyis radikalizálja Jézus a törvényt, szinte elérhetetlen magasságba emeli. Ki képes erre? Ki képes arra, hogy még csak gondolatban se? Aztán emlékszünk, és ezt az igét hallottuk, hogyha halljuk a frissító zápor eső hangjától, egy csodálatos értelmezés. Kérlek, hogy ha tehetitek, figyeljetek. Mert fantasztikus értelmet ad Pál a törvénynek. Nézzétek csak! Azt mondja Pál, hogy mi a törvény? Azt mondja, a bűnök miatt adatott. De tudjuk, hogy a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt. A törvény pedig nem hitből van, hanem amely ember cselekszi, azt él azok által. És most figyeljetek, szinte megdöbbentő ez a szó, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Furcsa ez a szó a törvény mellett, hogy átok. Nem furcsa? Miért nem azt mondja Pál, hogy a törvény áldás volt addig, amíg eljött a Messiás? Olyan áldás, ami az Isten útján tartott. Miért nem ez a szó áll itt, hogy áldás, amikor évszázadokon a törvényhez való hűség tartja meg Izraelt? Miért mondja azt Pál, hogy a törvény átok? Hát azért, mert ha volt és van valaki közöttünk, aki egyszer megpróbálta komolyan venni a törvényt, az eljutott ide, hogy a törvény átok. Miért? Mert egész egyszerűen nem vagyok képes megtartani a törvényt. Ezért. Mert a törvény, ezek a krisztusi igék, hogy én azt mondom néktek, és legyetek szentek, mint a ti atyátok szent, ezek megtarthatatlan igék. Ember saját erejéből ezt meg nem tudja tartani. És ezért igaz ez, hogy a törvény rám nézve átok, mert a törvény meg nem tartása engem egy Isten nélküli állapotban tart. És ezért átok számomra a törvény. De mit mond Pál? Pál azt mondja, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hit által igazuljunk meg. Amíg bírjátok a száraz dogmákat, Krisztusra vezérlő törvény, Krisztusra vezérlő mester a törvény. Mit jelent ez? Az, hogy bár vágynék megtartani, vágyok úgy élni, vágyom komolyan venni ezeket az igéket, hogy ne ölj, ne paráznák, hogy ne lopj. Vágynék a nap 24 órájában ennek a fényében élni, hogy ne legyenek idegen isteneid, de képtelen vagyok. És ennek belátása, hogy én képtelen vagyok a törvényt megtartani, elvezethet valakihez. Ahhoz a valakihez, aki megtartotta a törvény minden pontját, tökéletesen, és önmagát adta, hogy én ne veszek el az átkozott voltom miatt, hogy tudnélik képtelen vagyok megtartani a törvényt. A törvény Krisztusra vezérlő mester, hogy juss el hozzá, te és én, akik bár megpróbáltuk, és igyekeztük komolyan venni, és szerettük volna, ha igaz lett volna, és valamiért mindig elbuktunk. Nos, valaki nem bukott el, és hogyha én belátom, hogy számomra ez képtelenség, akkor eljuthatok hozzá, aki betöltötte. És akkor csak röviden a reformátori teológia törvény értelmezése. A törvény azért adatik, hogy Isten erkölcsi uralma valósuljon meg ebben a világban a törvény által. A 10 parancsolat részben speciálisan izraelita és ceremonális törvények tartalma, másrészt pedig egyetemes és örök tartalmú törvények vannak az Ószövetségnek olyan fejezetei, részei, szertartásai, amik időhez és egy korhoz kötöttek, hogy hogyan áldozzanak bikát, és szarvasmarhát, és kis galambfiat. Ez ránk nem vonatkozik, mondták a reformátorok, de vannak örök tartalmú igék. Aztán a reformátori teológia a törvény hármas hasznáról beszél, mert hogy a törvény tükör, fék és ösztöke. A törvényben, mint tükörben meglátom önmagam, hogy milyennek kellene lennem, de milyen nem tudok lenni. A törvény fék, amely féken tart, hogy ne tegyek meg akármit, amihez kedvem lenne. Mert a törvény azt mondja, hogy ne. És ugyanakkor ösztöke is, mert arra buzdít és arra bátorít, hogy mi az, ami Istennek tetsző. És akkor a csúcsa a törvény evangélium kérdésnek dogmatikai szempontból, hogy a törvény cselekedete nem tesz igazzá Isten előtt. De volt valaki, aki igaz volt, éppen ezért csak kegyelemből, csak hitáltal és csak Krisztusban van üdvösség. Bocsássátok meg, ennyit a dogmáról. De ha valaki megkérdezi tőletek, hogy hát mi is a helyzet a törvénnyel és a dogmával és az evangéliummal, akkor nem árt, hogyha felkészülünk. De most igyekszem egy kicsit személyesebb lenni, bár érzem, hogy a kubaturális feltételek nem feltétlen adottak a maguk teljességében, mert a külső természeti erők varázsa hajlamos elvonni a belső lelki figyelmet, ezért most nagyon tessék figyelni. Mert hogy most jön a személyes, hogy tudni még törvény és evangélium. Amely gondolatot hoztam, a személyes gondolatmenetet előkészítendő, azt gondolom, hogy teljességgel érthetetlen lesz, hogy hogy jön ide. Szabó Lőrincnek egy verse. Az biztos, hogy teológiailag így nem magyarázták még a törvény evangélium kérdést, de hogyha elfogadod, én így nyitok feléd személyes szóval. Ez a vers Zhuangzi mester erdejében játszódik, és egy sajátos párbeszédből áll. Nézzétek ennek a párbeszédnek a lényegét, tartalmát és szereplőit. A vers címe az irigység erdejében. Zhuangzi mester erdejében ültem, és szólt az egylábú virág. Ó, százlábú, de jó neked, te futhatsz, én állok, s nem jutok tovább. Szólt a százlábú, irigyeld a kígyót, annyi lába sincs, mint neked. Bordái mégis gyorsabban viszik, mint az én százlábam engemet. A kígyó az ég kék szárnyára nézett. Ó, szél, mondta panaszosan, te játszva átsuhansz az óceánon, és én porban vonszolom magam. A szél rám nézett, látás, te legyőzöl, te szárnyatlan és testtelen, mint engem a gondolat, mondta búsan, és lehunyt a pilláját a szem. A gondolat már válaszolni készült, de a szív megelőzte, és én felsírtam, hogy minden elégedetlen, és harc és kétségbeesés, és szól Zhuangzi, hiába, ez a törvény, ez az irigység erdeje. Élj, küszködj, s ne törődj vele, hogy élsz. S hajj meg, és ne törődj vele. Azt mondja a mester, hiába, ez a törvény, ez az irigység erdeje. Nézd csak, adott egy hely, és adottak relációk. És a summája ez, hogy hiába ez a törvény, ez az irigység erdeje. Folyamatosan azon siránkozik a kisvirág, a százlábú, a kiskígyó, a szél, a látás, a szív, hogy valamilyen nincs. És irigyli a másiktól azt, amilyen neki van. És erre a mester így summáz, hiába ez a törvény, ez az irigység erdeje. Adva van a hely, adva vannak személyek, relációk, és ez a summa, hogy ez a törvény. Ismeritek ezt? Amikor adva van a hely, adva vannak a személyek és a relációk, és a vége ez, hogy hiába. Ez a törvény. És akkor lehet, hogy ezt a gondolatot valaki így folytatja, hogy adva van a hely, az az ország, ahol élek, azok a gazdasági, szociális, politikai viszonyok, hiába ez a törvény ebben az országban csak csalódottan, fásultan, rezignáltan lehet élni. Hiába ez a törvény. Akkor jön a következő, és azt mondja, napi szinten hallottam korábban, mit várunk az iskolarendszertől, és sorolta, hogy miért ilyen a hely, miért ilyenek azok, akikkel napi szinten relációban van, és a súma ez volt, hogy hiába ez a törvény, ez a fölösleges munka erdeje. Aztán a következő így folytatja, adva van a hely, ahol élek, a családom. Adva vannak azok az emberek, akikkel relációban vagyok. Adva vannak évek. És hogy lehet, mondja ő, hogy ezek az évek arról szólnak, hogy az anyám, aki a legközelebb áll hozzám, annyit nem kérdez tőlem, hogy hogy vagy. De megmondani azt richtig mindig megmondja. Hiába ez a törvény. Ez az ő bölcsességének, vagy közönyének, vagy éppen szeretetlenségének az erdeje. És te lehet, hogy folytatod, hogy hiába ez a törvény, mert ha a főnököm ilyen, hogy azt a kicsit, amit hibázok, rögtön felnagyítja, azt a rengeteget, amit pedig plusz órákban, túlórázva oda teszek, nem, hogy nem veszi észre, hanem ez a legtermészetesebb dolog. Hiába ez a törvény. Ez az egyoldalúság erdeje. Menjek tovább. Teltek múltak az évek, a hely, az emberek, a relációk, és akkor jött egy hang, hogy hiába ez a törvény. Ez a folyamatosan csak csalódás erdeje. Mert hogy lehet az, hogy nincs egy olyan ember, akiben végre ne csalódtak? Mert hát persze ígérgetett szépet, jót, és hol maradt? Hiába ez a törvény, ez a folyamatosan csalódás erdeje. Aztán a következő azt mondja, hogy hiába ez a törvény, ez az örök magány erdeje. A következő azt mondja, hogy hiába ez a törvény, már meg se próbálom, erdőben élek, nem folytatom. Izraelnek volt egy ilyen időszaka. Emlékeztek, amikor Izrael hely, emberek, relációk Babilonban, fogságban él, és a fogságban megszólal egy törvény. Emlékeztek, ki tudja a folytatást? Azt mondják Izrael fiai. Az apáink egrest ettek, a fiak foga pedig belévásott. Hiába ez a törvény. Az atyáink vétkeztek Isten ellen, mi pedig bűnhődünk miattuk. Ők elrontották, mi pedig szenvedünk. Ők felelőtlenül tékozolták, mi pedig isszuk a levét. Ők milliárdokat halmoztak, mi pedig az utolsó filléreket is a fogunkhoz verjük. És ismeritek ezt a hangot ma? Hiába ez a törvény. Nézzétek, van egy csoda. Ha valaki eljut, az irigység, a magány, a csalódás, a fásultság, az egyoldalú kapcsolatok erdejében ide, hogy hiába ez a törvény, ez egy sajátos, átkos hely, és eljutsz oda, ahova az ige azt mondja, hogy a törvény átok, ahogy a dogma így fogalmazta, hogy a törvény átok, a te személyes életed lehet, hogy így fogalmazza, ahogy Adi ezt az átkos állapotot, ismeritek ezt is, az én útaimon nem nyílnak virágok, sötétség vesz körül, csillagot nem látok, virágokat tépnek, napsugárban élnek, milyen sokan mások. Engem megfogott egy ismeretlen átok. Nem adott az élet nyugodalmat, békét, feldúlt a lelkemnek végső menedékét, nincs már egy reményem, szívemből már régen eltűntek az álmok, megfogott, megölt egy ismeretlen átok. Mert ha az irigység erdeje, a magán, a fásultság törvénye, akkor ez a hang, hogy engem megfogott egy ismeretlen átok. Na most a nagy kérdés már csak egy. Hogy a törvényből és ebből a hangból, hogy az atyák egrest ettek, a fiak foga pedig belévásott, és ebből a hangból, hogy nem adott az élet nyugodalmat, békét, feldúlt a lelkemnek végső menedékét, nos ebből a hangból, hogy megfogott, megölt egy ismeretlen átok, lesz-e Krisztusra vezérlő mester? Ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy a törvény, amely már annyira zavar, emlékszel, helyszín, emberek, relációk, az a törvény, amely olyan régóta zavar, hogy megszűnik-e, és ő abba hagyja, vagy észreveszi-e. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy ebből az átkos, sajátos, átkos helyzetből, életünk ilyen törvényeiből lesz-e Krisztusra vezérlő mester? Ez a kérdés. Mit jelent ez? Nézzétek, két dolog történhet. Ismeritek és tudjátok ti ezt jól. Két dolog történhet. Vagy az történik, hogy egy életre belekeseredik valaki ebbe, hogy az én utaimon nem nyílnak virágok, sötétség vesz körül, csillagot nem látok. Láttunk ilyen embereket, akik az életük egy szakaszán nem láttak fényt, csillagot, nem nyílt körülöttük virág, és úgy belekeseredtek, hogy ott hagytak csapot, papot, gyülekezetet, testvért, igét és Istent, hogyha nem adott nekem az élet, vagy ő, akkor majd keresek máshol, és hopp, eltűntek. Megtörténhet ez. És megtörténhet az, hogy ha eddig nem adott, akkor legyintek, hogy ezután se fog. Vagy a törvény és az átok és a helyek és a személyek és a relációk Krisztusra vezérlő mesterré lesznek. Mit jelent ez? Az, hogy a törvény és az átok, ami megkötöz, elvezethet hozzá, akiről azt mondta az ige, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mester, mert eljött a hit, és nem vagyunk többé a törvény alatt, mert mindannyian Isten fiai vagytok, a Jézus Krisztusban való hit által, vagyis az életemet nem a törvény és az átok és a hiány, és az irigység erdeje határozza meg, hanem ez az állapot elvezethet hozzá. Ilyen egyszerűen, ilyen tisztán, hogy Uram, nekem most nem adott az élet nyugodalmat, békét, de Te azt mondtad, hogy kérjetek és megadatik. Hát akkor én most Tőled kérek. Uram, az én életem törvénye az, hogy nem nyíltak az útaimon virágok, de Te azt mondtad, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok és terheket hordoztok. Az én életem törvénye az, hogy a körülöttem élők észre sem vesznek, de Te azt mondtad, hogy mindennél drágább vagy nekem. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Az én életem most arról szól, hogy nem adott az élet nyugodalmat, békét, de Te azt mondtad, hogy az én békességemet adom ti néktek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Egy kérdés maradt, drága testvér, törvény és evangélium kérdésében, hogy az életed ilyetén átkos törvényeiből lesz-e felszabadító Krisztussal való találkozás, és így evangélium. Hogy elvezet hozzá, odaborulsz a lábához, és elsírod, és elzopogod, és elmondod azt a törvényt, hogy aztán adjon szabadító evangéliumot, feloldozást, megoldást, mert nyílhatnak az útadon virágok, mert ő még a kövekből is tud fiakat tenni, hát hogy ne tudna új virágokat hinteni a te életed útjára, hogy nyíljon neked, még akkor is, hogyha most nem látod. És lehet, hogy most sötétségben jársz, de ő mondta, hogy én vagyok a világ világossága, nézz rá, és ne engedd a sötétséget eluralkodni, még akkor se, hogyha reggeltől estig ezt hallod és ezt olvasod, hogy nekünk most nagyon kell keserednünk a sötétség miatt. Egyébként drámai a sötétség, sokan azt mondják, hogy drámai, de nekünk van, aki azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Hát ne félj, hogy a törvény krisztusi evangéliummá legyen. Teljes szívből kívánom nektek, hogy dióhéjban legalább értsük a dogmatikumot, de még teljesebb szívből kívánom nektek, hogy életetek helyei, emberei, relációi, átkos törvényei vezessenek el Krisztushoz, hogy adjon néktek felszabadító evangéliumot, boldog megoldásokat, boldog új utakat, ahol virágok nyílnak, és fény ragyog, és boldogság vár, és talán egy találkozás, talán egy ember, talán egy új kezdés, de mindenképpen ő, aki vezet. Hát legyen így a törvény evangéliumra vezérlő mester az ő dicsőségére. Amen.